Váli Dezső festőművész úrral beszélgetek. Megkérem szépen, legyen szíves, meséljen a gyerekkoráról. Kreatív gyermek volt-e, mikor, hol született?
42. októberében születtem, tehát most leszek éppen 75 éves. Budapesten édesapám hivatalnok volt a II. Világháborúban, ott maradt hadifogságban, meghalt, nem ismertem. Édesanyám tanítónő volt, amíg nyugdíjba nem ment. Gyerekkorom az a Budán, Dél-Budán volt, a Móricz Zsigmond körtéren. A látvány annak a nagy térnek az élménye, vagy látványa az már akkor nagyon megfogott, de semmi egyéb. Nem foglalkozom gondolatilag a gyerekkorommal, tehát semmi karaktereset nem tudok elmondani róla. Talán annyit, hogy a könyvek érdekeltek az értelmemen felül is, úgyhogy szerettem a könyveket. Például volt egy földrajzi zseblexikon nevű kis gyönyörű kötet, fehér és sárga lapokkal, a végén országzászlókkal. Azokat emlékszem, hogy nem tudom, 11 évesen a biciklim csomagtartójában hordtam a strandra, csak azért, hogy közelemben legyen. A geológia érdekelt, akkor ásványokat gyűjtöttem. Ma már tudom, hogy a kristályok különlegessége és szépsége okából. Nagyapám segített ebben valamelyest, mert ő egy ilyen bogarászó, lepkésző, gyűjtögető, ilyen csöndes tudós típus volt, biológia tanár, és a maga csendességében ennek a érdeklődésemnek alá játszott, segített a elvitt lepke, éjszakai lepkegyűjtésre. Fehér lepedőt feszített ki, zseblámpával megvilágította. A fiatalkorom József Attila gimnázium, nagyon utáltam, egy gyenge 4-es tanuló voltam, vagyis a közepesnél valamely jobb. Amíg édesanyám el nem vitt egy sportklubba, másodéves gimnazista koromban, és ott elkezdtem evezni, versenyevezni. Attól perctől kezdve nem, este 8-ig nem tanultam az asztal mellett, hanem 4-5-ig megtanultam mindent, mert szezonban 6 napos edzéseink voltak, ami napi 4 óra volt a Újpestre való utazással együtt. Akkor éreztem először embernek magam, és akkor is voltam, mert a klubtársakkal egyenrangú, sőt időnként eredményesebb kisrác voltam. Eljutottunk országos bajnokság versenyekig. Ez egy szép terület volt, és sokat számított. Érettségi előtt még annyira mindig nem tudtam, hogy mi akarok lenni, mert semmi nem érdekelt. A geológia azért akkor így már elolvadt, hogy édesanyám pályaválasztási tanácsadóra kellett, hogy elvigyen. Nagyon érdekeseket kérdeztek, és kiderítették, hogy a humán és a reál képességeim körülbelül egyformák, és ebből kiszámították, hogy hát körülbelül ez az építészségnek felel meg. És olyannyira, hogy aztán erre jelentkeztem is az egyetemen, de közben 17 éves koromban volt egy, karácsonyra kaptam édesanyámtól egy fekete üres fotóalbumot, hogy abba a kedves emlékeimet kívántam beragasztani. Jellemző módon annyira nem nagyon szerettem én élni és a jövőbe tekinteni, hogy fehér ceruzával azt írtam a könyv, hogy a könyvecske első oldalára, hogy mégis szép az élet, kérdőjellel, és beleragasztottam ilyen, hogy amikor kaptunk a verseny győzelmünkért a evezős klubban egy pezsgőt, kisrácú korunk ellenére, akkor annak a címkéjét beleragasztottam, stb. Fotókat, az evezésről. És hogy aztán érdekesebb legyenek ezek a fotók, így köré beragasztottam kis színes papírokat, díszítettem, és egy váratlan ötlettel egyszer elmaradt a fotó, és maradtak a színes papírok, és valamilyen fenyegető formák, és aláírtam fehér, szintén fehér ceruzával, hogy légitámadás. És ezzel egy napon berobbant az életembe a képzőművészet. Ez nekem így nagyon tetszett, és hirtelen elkezdtem ezeket nagyon csinálni. Annyira, hogy amit a második napon csináltam, a körtér éjjel, egy kis fekete alapú kollázs, azt ma is kiállítanám. A szakma így kezdődött, aztán hát egy szinte lineáris történet, hogy én ezt megszerettem, de pályának elképzelni se tudtam, de édesanyám a hátam mögött, hogy ezt szokásos, elvitt a munkáimat egy profihoz, aki azt mondta, hogy igen, és aztán innét rajztanulás és mesterek, magánmesterek, barátok egy kerülővel, mert a akkori mesterem azt mondta, hogy nem tudsz elég jól rajzolni, és nem is javaslom egyéb okokból sem a képzőművészeti főiskolát, még ott a szocialista realizmusnak a leüllepedett maradványai, viszont az iparművészeti főiskolán színelméletet tanulnak, anyagot tanulnak, modern művészet történetet tanulnak, és az építészet óhatatlanul a mába kell, hogy tekintsem, mert ott az a gondolkodás anélkül nem lehet csinálni, menjek oda. Úgyhogy elsőre nem vettek föl, de másodikra fölvettek a belső építész szakra. Áldom a sorsot, részben, hogy kikerültem a képzőt, részben pedig, hogy ezt az építészetet megtanultam. Én utólag úgy fogalmazom, hogy a gotika áhítata mellett megtanultam a gotika statikáját is. Egy ideig szégyeltem, hogy nem a képzőn végeztem, és aztán ma már egyre inkább nem titkolom, hanem örülök ennek a történetnek. Nagyon bele is szerelmesedtem az építészetbe. Utána én tudtam, hogy ez egy kerülő út az elejétől fogva, már akkor vezettem naplót, ezt pontosan le is írtam, hogy itt egy dolgom van, hogy a ruhatári jegyet a festéshez el nem feszíteni 5 évig. Így leírtam az első évben. Diploma után úgy terveztem, hogy 7 év körül lesz, tudom az anyagi hátterét megteremteni, hogy szabadúszású festő legyek. Elhelyezkedtem építészként, és 2,5 év után sikerült. Onnét kezdve nem dolgozom, úgynevezett csak játszom, vagyis festek. Az első 10-12 év után már meg tudtam belőle élni. Addig is ösztöndíjakat, meg múzeumi vásárlások volt. Hát a hivatalos apparátus szervezetébe bekerültem, tehát a képzőművészek, fiatal képzőművészek stúdiójába, akiknevel évente 15 kiállításunk volt. Úgyhogy lassan a szakma is megismert. Kaptam a diplomám után, te jó ég, hány évvel, nem tudom hirtelen kiszámítani, Derkovics ösztöndíjat, mint festő. És ezzel tulajdonképpen az apparátus is deklarálta. Azokban az években próbáltam egy műteremlakást szerezni, és az egyik legjobb festő özvegyével tárgyaltam is, és meg is állapodtam. A minisztérium döntési joga volt, és nagyon nem akarták odaadni utolsó pillanatig nekem a műtermet, mert hát mit akar egy fiatal belső építész egy műteremben? Írtam nekik, hogy én megígérem, hogy jó festő leszek, meg minden egyebet, de sajnos kényszerhelyzetben voltak, mert az akkori struktúra szerint én művészeti alaptag voltam, tehát jogosult. Úgyhogy megkaptam a Dinner Dénes Rudolf műtermét 30 éves koromra, és hát akinek műterme van, az már igazi festő, deklaráltan. És azóta, hát, és hát már korábban is kiállító művész voltam, és ez ugye bár ebből nem lehet nyugdíjba menni, bár most már van 60-valány ezer forint nyugdíjam, de hát csinálom naponta.
Mit jelent az ön számára a saját alkotó tevékenysége, és mi motiválja önt, hogy ezt csinálja?
Hát ma már természetesen az, hogy egy sinen vagyok, amiről nem lehet lépni, de nem is akarok, soha nem is akartam. Hát én tudtam, hogy tehetséges vagyok. Voltak eredményeim, ami eredményt annyi jelentett, hogy igazán meg tudtam becsülni a saját képemet, vagy tudtam neki örülni. Az, hogy kívülről mit mondtak, hát az jóval kevésbé érdekes. És a festés egy nehéz és ronda munka, napi munka, én hivatali munkának tekintem, tehát egy 10:30 körül kezdtem, és 1:45-kor befejeztem, amikor ételhordóval le kellett menni az ebédért. Feleségemet rögtön rábeszéltem, hogy ő is dolgozó ember, ne főzzön, hát hozzuk az ebédet. Tehát én ezt így hivatali időben elkezdtem, és hivatali munkának kvázi tekintettem, vagy legalábbis feladatnak. És ez így ment az évtizedeken keresztül. Természetesen ihlet az létezik egy évben 4 nap. A többi az tisztességes munka. Egyébként úgy számolom, hogy körülbelül évi 4 igazán jó képen van. Ezeket igyekszem is, hogy ezek múzeumban kerüljenek. A múzeumban elfekszik 30 évig egy sötét raktárban, de mégis a nemzettrezorja, ott biztosan megvan, és hogyha kell bármilyen kiállításra, biztosan megvan. Aztán ezekről én egy adatbázist vezetek, ami napra kész és nyilvános a honlapomon keresztül, úgyhogy előfordult, hogy csináltak, hát most csináltak 2 éve nekem egy nagy visszatekintő gyűjteményes kiállítást a műcsarnokban, 4 teremben, és egyetlen mondatot nem kérdeztek tőlem, mert a honlapomról napra készen megvan, hogy milyen képem hol van. És sőt, a honlapomon minden képem rajta van, és onnét válogatták az anyagot. Úgyhogy ez így ma már egy ilyen meneteles dolog. Én úgy gondolom, hogy tudnék az archiválás és az adat háttér, az hozzátartozik, az a munkaköri leírásomban szerepel. És ezt írtam golyóstollal évtizedekig, és aztán féltettem ezt az adathalmazt, és először lexeroxáltattam 2 példányban, és aztán, mikor feltalálta a Szentlélek a internetet és a honlapot, akkor rájöttem, hogy ennek ez a módja, és hát én mindent ilyen üzembiztosra szeretek csinálni, úgyhogy a honlapomat felajánlottam, és befogadta a Széchenyi Könyvtár. Úgyhogy amit ma délután beírok, az éjjel 2 óra 0 perckor a Széchenyi Könyvtár szerverén van már, és onnét a Kolozsvár és az ukrajnai szerver, tartalék szervereken is. Ennyi.
Voltak-e olyan barátai, ismerősei, tanárai esetleg, akik szakmai hatással voltak önre?
Hát természetesen. Részben volt egy festő mesterem, akivel jó barátságba keveredtünk egészen az öngyilkosságáig tartott, és nem volt első osztályú festő, Sugár Gyula. Nagyon jó festő volt, és nagyon bölcs volt a szakmai területen, és kétmondatos tanácsai rettenetesen sokat értek nekem. Én viszont kezdettől mindent leírtam, már gyónni is úgy mentem annak idején Győrbe autostoppal, hogy egy jegyzetfüzettel írtam, amit mondtak, hogy mert a felét elfelejtem az izgalomtól, és ezeket azon a gép, írógépbe írtam, és ez mind megvan, és mind digitalizáltam, úgyhogy a naplom 16 ezer gépelt oldal, az is fönn van, az utolsó betűig elolvasható a honlapomon. Kivéve néhány Eszterházival váltott levelemet, mert azt letiltotta, hogy azt magánlevélnek szánta. Úgyhogy azokat is megsemmisítettem. A többi az elolvasható. Volt is botrány most az Eszterházit, ami cirkusz miatt a halála után szegényt elővették, és egy 16 évvel ezelőtti jegyzetem hirtelen állítólag a Facebookon elterjedt, ami őt bizonyos fokig problematikus, bizonyos vonatkozásban egy ponton problematikussá tette. Úgyhogy valaki megtalálta a 16 évvel ezelőtti jegyzetemet, mert hát folyamatosan mindig minden fönn van. Nyilván beírta a fejlétszembe, hogy Eszterházi, és ami ki, nem tudom. Ennyi.
Kivel, melyik alkotó személyiséggel szeretnénk együtt dolgozni, hogy ki a példaképe így
Hát
ismerni?
soha senkivel nem szerettem együtt dolgozni. Ha úgy adódott, egy-két évig a nyári iskolában tanítottam, ott nem zavart, hogy együtt dolgozom a diákjaimmal, illetve úgy, hogy ők is dolgoztak, és én is betettem egy állványt, és ilyen formában nem, ez nem zavart. Aki példaképen volt nagyon korán, a Bálint Endre, ő belőle is indultam, ez nyilvánvaló is. És aztán a Mark Rothko, aki nagyon hatott rám. Később aztán tágabban nagyon megszerettem mondjuk a Morandit, és hát sokan vannak. Festő barátom is volt, vagy tulajdonképpen még az a barátság csöndben ma is megvan, akivel nagyon 30 évig dolgoztunk együtt, olyan módon, hogy először én évente a kezdetektől évente egy hónapot alkotóházban dolgozom, márciusban Kecskeméten. Kezdtem ott 1980-ban, de már előtte is 10 évig Nagymaroson dolgoztam, az aztán bezárt. 80-ban viszont levittem magammal a szomszéd műterembe a Miklós barátomat, hogy ő ilyet még nem tapasztalt, és valami tizenvalahány évig aztán így egy hónapot együtt töltöttünk. Hát akkor természetesen a szakmáról is a sárga földig lebeszélgettem magam és egymást. Ott is volt, hogy fölvettem Magnóval, azt is beírtuk, és az is fönn van a honlapomon. Vannak festők, akiket rendkívül tisztelek, a kortársak közül a Vojnich Erzsébet, egy rettenetesen nagy tehetség. Szerintem most tévúton jár, már így 60-es korában ez teljesen mindegy. A Gál József Kárpáti, hirtelen más nem jut eszembe. Aki 30 vagy 25 éve meghalt, a Vaszkó Erzsébetet mondom még, aki mondjuk komoly hatással volt rám, jó ismerettségben is keveredtem vele. Ez egy nagy, nagy festő volt. Vajda Lajost szerettem nagyon, a Derkovics, és ámulok, hogy a vér tehetség, szóval a meztelen tehetség, ahogy ő komponál, amilyen színeket összeszed, az egészen elképesztő. És az ellenoldalon a Nagy Balog János, aki egy rettenetesen tehetségtelen festő volt, életében csinált 500 gyenge képet, és 5 zseniális művet, abból az egyik a 1-2 a Nemzeti Galériáé, és a század legjobb festői közé számolom. Ennyi.
Mondjuk idézze fel, hogy melyik a legjelentősebb teljesítmény eddig, vagyis mi az, amiről szeretné, ha megemlítenék, hogyha önről beszél?
Hát akaratomon túl vagy kívül folytonosan egy periódusomat emlegetik, ami 84-től 87-ig tartott, tehát 3 évig, amikor zsidó temetőket festettem, és ez olyan furcsa, ugye egy réteget nagyon mélyen megérint, egy másik réteg megkérdezi, hogy kerülök én ide, mikor hívő katolikus vagyok, egy harmadik barátom azt mondja, hogy menj a francba, hogy mersz te ehhez a témához nyúlni, mikor se művészettörténész, se judaizkában semmiben nem vagy tájékozott. Úgyhogy ezt át is kellett gondolnom, hogy ehhez jogom van. Most hát tudnik, ebből fotóalbumokat is kiadtam, mert 2000 zsidó temető fotót csináltam teljesen véletlenül egy munka keretében, ahol fotóznom kellett, ott ezeket én lefotóztam magamnak. És ebből adódott ez a zsidó temető korszak. Hát ezek amiket szeretnek emlegetni, semmivel nem jobbak, mint a későbbi képeim, de hát miután ez egy zárt csoport, ez összesen 160 kép, amiből 82-t fölfűrészeltem, mert nem volt elég jó, és ez a 80 most így aukciókon ilyen 4 és 7 millió között szerepel, és akkor hát erről lehet beszélni. Ezek között a legjobbak tényleg jók, és azok múzeumban is vannak, de hát utána azóta semmi más nem jutott eszembe, 30 éve ugyanazt festem, ezt a műterem belsőt. Ha egy hülye újságíró megkérdezi, hogy miért, akkor azt mondom, hogy nem jut eszembe semmi, és mert ezt is megveszik. És hát most ezt a valóban kérdőjeles témát egyetlen szó nélkül a műcsarnoki kiállításom rendezője tökéletesen feloldotta és megoldotta, hogy egymás összekeverte a zsidó temetőimet a műtermes képeimmel, és én magam összekevertem, amikor néztem, nem vettem észre, hogy a téma már. Tudnik, hogy ugyanaz az ember maradtam. És hogy ebből a témából tényleg nem lépek ki, évi 4 nagyon jó képet most is megcsinálok, és úgy látom, hogy nem ismétlem én magam olyan fokon, ami már helytelen. Ennyi.
Hogyan alkot ön? Van valamilyen különleges módszer, vagy különleges, van valami különleges tevékenység, vagy inspiráló cselekményhely, amit kell tennie ahhoz, vagy ahol kell lennie ahhoz, hogy elinduljanak a gondolatok, az inspiráció?
Igen. Igen, nincsen inspiráció, nincsen ötlet, munkakezdés van. Mindegy, hogy hol festek most ilyen alkalmi művésztelepekre kellett elmennem, mert valami éppen nem stimmelt a szokott nyári művésztelep helyemen, és kezdték magyarázni, hogy ez milyen. Mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy ugyanazt festem ugyanúgy. Inspiráció nincsen, ugyanis ezt nem szeretik hallani, és ezért nem is szívesen mondom el, de hát muszáj, hogy nekem nincs gondolatom előre. Tehát nekem nincs a fejemben semmi, amikor elkezdek festeni. 5 percre előre nem látom a képet. Ez egy olyan érdekes helyzet, hogy már a honlapomon, mert egy ilyen napi naplót írok, amit több százan olvasnak, úgyhogy föltettem nyilvános kérdést, hogy ezt próbálják matematikailag ábrázolni ezt a helyzetet, hogy vagyok egy ponton, és onnét 4 felé el tudok indulni, akkor az egyiken elindulok, ott megállok, és körülnézek, onnét megint 4 pont megy. Így festek tovább. Valaki azt írta, hogy Matrix. Én aztán azt mondtam, hogy ez maradok az eredeti hasonlatnál, egy kiskutya, aki a rét közepén iszonyú erővel rohan, és akkor leteszi a fenekét, és aztán másik irányba elkezd rohanni iszonyú erővel, mert teljesen mindegy, ő tulajdonképpen csak rohan. Fölteszek, technikailag ez úgy néz ki, hogy fölrajzolok 5 perc alatt egy képvázlatot, vagy egy gyufaskatujányi papírra, vagy eredendően a faroslemezre, és azt, hogy ne maradjon üres, nagyon gyorsan, gondolkodás nélkül befestem valamilyen színekre, mint egy kifestőkönyv. Akkor fölteszem az állványra, mert asztalon festek, tehát megnézem, hátralépek messziről, és deklarálom, hogy borzalom. És keresek egyetlen pontot, ahonnét tovább lehet lépni. És aztán végig így megy. Ott szoktam győzni, hogy ahol sokan abba hagynák, én akkor még általában fél évet folytatom. Általában fél 3/4 év egy képem, amíg igazán be van fejezve. Évi 50-60 képet is elkezdek. Statisztikailag a felét fölfűrészelem. Tehát eddig 1062-t. Ennyi.
Mi az, amit a saját kreatív teljesítményével egyedinek tart? Tehát mi az mondjuk, ami önre kizárólag jellemző?
Hát ennél okosat nem tudok mondani. A saját legjobb képeim, amik működnek, bár más műfajt is csinálok, és hát a grafikáimat nem nagyon szeretem, de abból is kiadtak egy könyvet, és végül is éppen most az elmúlt hónapokban találtam úgy, hogy a legfontosabb munkám egy keresztút, ami grafika kategória, de méghozzá fotómontázs, méghozzá talált fotókat vágtam ki, és írtam alá a stáció 14 állomását, és bekereteztem, és kiállítottam, azonnal megvette a Nemzeti Galéria, és ugye nincs benne a kezem nyoma, csak a tus aláírása a stációnak. És ezt nem talán túlzás, vagy nem is az én feladatom, de hogy nem lehetetlen, hogy ez lesz a leg, fontosabb munkám. Szobrászat, az nem értek, az egy-két dolog van, fönn van a honlapomon minden, de az teljesen jelentéktelen. A design az egy játék. Írni sokat írtam, a könyveim, a naplomból is több kötet megjelent, és mondjuk az első kötet naplomat akár fontosnak is bélyegzem, vagy hogy mondjam, az az első 50 év naplója. Természetesen ugye az érdekesebb, mert a nulláról vagy egy kisfiú elindul, és valamilyen elképzelései vannak, és aztán ez hogy valósul meg, hogyan esik hasra, hogyan. Nem én szerkesztettem a kötetet, mert nem vállaltam, hogy több ezer saját gépelt oldalt, vagy nehogy nem értek, és egy nagyszerű szerkesztő barátom, a Bognár Robert szerkesztette meg egy könyvé. Egy utasítást adtam neki, hogy nehogy nagy embert csináljon belőlem. Tehát ez legyen arányos, ami ott le volt írva. Ennyi.
Mi volt a legnagyobb kihívás a tevékenységében?
Hát mondjuk a Mark Rothko, hogy érdemes ezek után még képet festeni, de hát ez vicc, mert félig vicc, mert nem pontosan. Egy ideig elkábított, mint ahogy talán senki más. De ebben a szakmában az egészet az viszi, tudja, hogy a 20. században már nem vázlatok alapján dolgoztak a festők, tehát ott alakult ki a kép pillanatról pillanatra, ahogy csinálja az ember. És például az én festés technikámmal, de hát ez körülbelül ma már elég jellemző, megtörtént, hogy egy tökéletesen érdektelen kép, rosszul komponált, félretett, és valami szinte unalmamban hozzányúltam, és elkezdtem egy mozdulatot, azt félbehagytam, ez az egész 5 másodperc volt, és ez remek mű. Rögtön múzeumba is került. Tehát ezeknek a csodáknak, amik megvalósulnak, ezeknek a reménye, ez azért nagy, nagy erőt ad. De egyébként is tudom, hogy jót csinálok, és magyarul az országot építem. Ennyi.
Volt olyan eset a tevékenysége során, amikor vissza kellett fognia magát, mert annyira új technikát vagy eredményt alkotott?
Én nem tudom pontosan a kérdésre a választ. Én fegyelmezett ember vagyok, és lineáris, tehát és németes. Tehát lépésről lépésre bebiztosítva magát az embernek, hogy amit leírok, az meglegyen két példányban is. Amit festek, az legyen dokumentálva, és hamarosan keretbe teszem azért, hogy ne sérüljön a lemez. Hogy túl előre szaladtam volna, megcsináltam egyszer ilyen hisztérikusan, 3-4 évig nem tudtam festeni, mert gyerekek miatt szobát építettünk, és utána meg voltam ijedve, hogy talán én soha többi nem fogok tudni festeni, és akkor elővettem, és egy méternél nagyobb képet egy délután kapkodva megcsináltam 4-et. Mondhatni ilyen hisztériásan. Abból 3 értéktelen lett, de az egyik részben egy megfelelő és megmaradt kép lett, és részben pedig véletlenül a zsidó temető fotóról lemásolt képlet, és ez oda lökött, hogy elkezdtem ezt a témát, ami addig eszembe se jutott. Ha nem tévedek, ez így történt. Nem vagyok igazán, súlyosabb mondat, érdeklődő és kíváncsi természetű, így a saját szakmámon belül sem. Nem vagyok kísérletező típus, nem érdekelnek. Bizonyos fokig bevallom, le is nézem, hogy aki háromszögletű és csipogó képeket fest, hogy az talán maradjon a négyzet formánál, azon belül is ki lehet fejezni, amit az ember akar. Nem kell feltétlenül új eszközöket keresni. Ez persze nem igaz, Csak részben. Ennyi.
A pályája során találkozott-e ellenállással az alkotásaival szemben? Azaz voltak olyan emberek, akik gáncsolták a tevékenységet?
Sajnos senki. Kezdettől elfogadtak, valami technikai véletlen folytán engem egész fiatalon meghívtak a Hódmezővásárhelyi őszi tárlatra, ami egy zárt körű és rangos kiállítás volt. Én beküldtem három nagy nonfiguratív képet, amit természetesen mind a hármat kidobták. És akkor azt mondtam, hogy ez az én feladatom, hogy beküldjem, és az az ő feladatuk, hogy kidobják. És akkor ezt megcsináltuk 7 évig. Én küldtem be képeket, és ők kidobták. Teljesen rendben lévőnek tartottam. 8. évben telefonált Kokas Ignác, a nagy nevű festőnk onnét, hogy Deske nem csak, hogy megvették, hanem rögtön megvette a Nemzeti Galéria is a képet. Hát a nőnek egy fiatal festő nagyon örült. Aztán annak a véletlen következménye az volt, hogy fél év múlva elkezdtem vakarni a fejemet, hogy ez azért nem a Nemzeti Galériába való. És akkor írtam az igazgatónak, hogy adják vissza a képet, akármennyit, akár mekkorát cserébe. Visszaírtak, hogy nem lehet, mert ez nemzeti kincs kategória, ehhez miniszteri engedély kell hozzányúlni egy műtárgyhoz. Akkor visszaírtam, hogy szerezzék meg. És vissza is kaptam a képet, ott az orruk előtt a térdemen összetörtem. Nehogy azt higgyék, hogy egy német gyűjtőnek kell.
Mi volt a legnagyobb áldozat, amelyet hozott az alkotó tevékenységéért?
Nem tudok így csoportosítva erről mit mondani, vagy gondolkozni. Én minden területen igyekeztem fegyelmezett életet élni, ez az alkatom, és nem tudom, 14 évig jogáztam reggel, aztán azóta most úszom minden reggel, hogy mondjuk a testemet karban tartsam. Ez a háttere. Nem tudok egyebet mondani.
Voltak, akik kimondottan segítették Önt a tevékenységében?
Nem voltak. Például a Szűcs Miklós festőbarátom, akivel nagyon sokat beszéltünk a szakmáról, és nagyon okos ember, és nagyon sok dologban fölém látott. Tehát őtőle nagyon sokat tanultam, meg a Pilinszkitől, de vele nem találkoztam, csak a szövegeiből. Meg hát csak ugyan a szellemtudományból, a Fiorettiből nagyon sokat tanultam, az 1200-as évek Szent Ferenc legendáiból, mert önző ember vagyok, és a pofán csapott az a fokú önzetlen szeretet, amit tőle azóta tanulok. Szóval, hogy beszámoltak, a Ferencke hazaért este a kolostorba, és beszámoltak, hogy volt itt egy rabló, de sikerült elkergetni, és azt, hogy azonnal rohanjatok utána, sívjátok meg, mert a vendégnek ebéd jár. Hát ezt meg kell tanulni. Ennyi.
Van amikor, vagy volt amikor úgy érezte, hogy a hétköznapi gondok, vagy a saját környezete, a mindennapi igényei gátolják alkotásában?
Hát az élet az gátol az alkotásomban, mert a festéshez vagyok szokva, de tulajdonképpen természetesnek tartom mégiscsak, hogy zoknit is kell vásárolni. Nem gátol semmi.
Voltak-e anyagi gondjai, vagy fizikai, szociális nehézségek?
Persze, hogy voltak. A korai években volt, hogy kölcsön kellett kérnem pénzt, hogy a lakbért és a villanyszámlát ki tudjak fizetni. De még most egy pár, és aztán ez nyugodtabb mederbe került. Nagyon szerényen éltünk 2 gyerekkel, családdal, de megéltünk. De még most 2 éve is előfordult, ez már sok év kihagyás után, hogy nem volt meg Ugyanis a nyugdíjam az azonos a lakbéremmel, az összege. Akkor még a villanyszámlát nem fizettem ki. Úgyhogy természetesen most is termelek, és hála Istennek nem nincsenek struktúrája, mert ki vagyok zárva, és ki is voltam az összes magyar galériából. Tehát semmi belföldi hivatalos forgalmazásra nem volt lehetőségem, tehát ma is úgy néz ki, hogy fölhívnak telefonon, és miután a képeim címében egy opuszszám is van, már csak szám listákkal jönnek, hogy ezeket szeretnék megnézni, mert ha valaki venni akar, akkor előtte kiválogatja a honlapomról, hogy mi érdekli, mi az, ami még szabad. Azért voltam kizárva egész életemben a galériákból, magyar kereskedelmi forgalmazásból, magamat zártam ki, mert rögtön az elején a magyarul és angolul ráírtam a képek hátára, a képcédulára, hogy külföldre nem mehet ki véglegesen. Hogy én ennyiben vagyok hazafi, hogy a maga és az én unokáimnak festek, és nem a német fogorvosoknak, akik itt bizony szépen vásároltak, és van, akinek az anyagát szépen ki is vitték, annyira, hogy itt Magyarországon alig is van. Én inkább múzeumoknak ajándékoztam a magam dolgaimat, amit elfogadtak.
Voltak-e az életében ilyen szélsőségek, legboldogabb pillanatok, vagy legszomorúbb pillanatok?
Hát egy nagyon szomorú évre emlékszem, amikor a főiskolás éveimben két és fél évig egy lánnyal együtt jártam, és nagyon szerettem, nagyon, még az még jobb szó, hogy nagyon fontos volt számomra, és nagyon fontosak is voltunk egymás számára, de hamarosan tudtam, hogy nem lehet vele leélni az életemet, mert más fajta. És aztán hol ő szakított, hol én, hol ő kérte meg a kezemet, hol én kértem meg az ő kezét, de mindig aszimmetriában, és aztán bölcsen és okosan elbúcsúzott, és az kegyetlenül fájt egy évig. 51 éve elbúcsúztunk, de előfordul, hogy most is álmodom vele, álmaimban előjön. Erre emlékszem.
Legboldogabb pillanatok mondjuk.
Erről nem, ezt így nem. Nem, nem, nem is, megint csak nem, talán nem is tudatosítom, szóval a Pilinszky azt mondja, hogy eljuthatunk a derűig. Ez a nagy interjújának a fejlécse, és mondjuk a derű, vagy a rendezett nyugalom az fontos, az egy érthetőbb és valós kategória, mint a boldogság. Boldogság, hirtelen megveszek találtam egyszer egy színváltó zseblámpát, annak akkor talán boldog voltam a hóban, lehet. Ennyi.
Mondjuk, hát figyelembe veszi a mások kritikáját a munkájáról, és befolyással van ez önben?
Mindent meghallgatok, és most félig tréfából, félig nagyon komolyan, már a félig kész képeimet is fölteszem, napról napra egy nagy réteg nézi, hogy még nincs kész a kép, és most így néz ki, és időnként beleszólnak, kapok egy levelet egy vadidegen embertől, hogy túl piros. És akkor elröhögöm magam, és megnézem a képet, és lehet, hogy igaza van. Mindent meghallgatok, és átszűröm, és ha a feleségem múltkor mondott valami egész csacsiságot, hogy te abadod egy lila kéne, ne hülyeskedj, valószínűleg igaza van. Ennyi.
Fontos-e ennek az, hogy mások elismerjék a tevékenységét, vagy elegendőnek tartja azt, hogy azt csinálja, amit szeret?
Nem fontos. Evel együtt azt mondtam egyszer egy újságírónak, hogy azért úszom napi 34 percet, mert addig bírom ki hencegés nélkül. De bevallom, ott nem az átadás, hanem a kimondás az érdekes, tehát ott is magamra figyelek, és nem a másikra. Egy dicséret az úgy jól esik, de feleségem szokta kérdezni, mikor elmennek a vendégek, hogy na az a képem hogy tetszett, és nem tudom, vagy nem kérdeztem meg, vagy mondták, de elfelejtettem. Ennyi.
Változott-e a munka stílusa, amint több tapasztalatot szerzett?
Nem.
Ugyanaz maradt, mint fiatal korában?
Nem, tehát ez egy... valamelyes a technikai eszközök változtak, az állvány és az asztal viszonya, a fényre ma másképpen figyelek, ma csináltam magamnak egy rossz múzeumi világítást, egy jó múzeumi világítást, egy lakásvilágítást, hogy netán éjszaka, akkor egy nappali fénynek megfelelő világítást, de erre azt mondom, hogy a 40 életév fölött az ihlet, az a kerethez és a vekkerórához igazodik. Ennyi.
Mi az, amit nem tenne, ha újra lehetne kezdeni az egész pályafutást? Visszatekintve a pályájára, a munkásságára, megváltoztatná valamit?
Nem változtatnék meg, de ennél magasabb rendű, vagy följebbről is nézve a dolgot, én hívő ember vagyok. És azt tudom, és tapasztalom is, hogy minden élethelyzetben, akármilyen hülyeségbe kerülök, netánbe, vagy kerülnék, Isten olyan módon van mellettem, hogy a legjobbat akarja nekem. A Pió atya megkérdezte egy szörnyű, valami csonkot, valami vonat levágta a lábát, vagy micsoda, vagy valami vagy ember, hogy tehetett az Isten ilyen szörnyűséget. Azt mondja, hogy legyen boldog, mert ha nem vágja le, maga egy gyilkos lett volna. Ennyi.
Mi a legjobb tanácsa annak, aki az ön szakmáját választja?
A Déri Tibor azt mondja, hogy öreg embernek, ahogy gyerekszem mondja, sajnos már nem gondolatok jutnak eszembe, hanem mondatok. Nekem is erre paneljeim vannak már csak. De ez bevált a saját életemben is. És ez annyi, hogy ha a radírod begurul az ágy alá, azonnal mász be alá. Ennyi.
Ha csak 24 órája lenne az életből, mivel töltené el azt?
Ugyanevvel, ugyanúgy.
A szakmával?
Szakmával, és utána teát főznék, elmosogatnék a konyhában, és bekészíteném a másnap reggeli úszodai szerelést, mert avval nyerek 50 másodpercet. Most már 10 másodperccel korábban kelek, vagy 10 perccel, mert hogy időben 7 óra 5-re odaérjek az úszodába.
Folytatja valaki az ön tevékenységét?
Vannak követőim, ez tény, és ezt nem én vettem észre, nem... lesz ennek, nem hiszem, hogy ennek útja, igazi útja lesz, vagy lenne. Úgy gondolom. Hamisítók vannak, az is fönn van a honlapomon, ami 30-valahány, de az egy más, valaki nagyszerű, amit csinálja. Az egy más csoport, igen, azok más betűjelet is kapnak az Opus jegyzékben. Ennyi.
Ha újra kezdhetné az életet,
igen,
ezt a pályát választaná, és miért?
Nem tudom, hogy mit választanék, ha tényleg újra kezdenék, nincs. Szóval számomra tartalmatlan ez a megközelítés. És hogy miért, ezt se tudom megmondani. Írni ma jobban szeretek sokkal, mint festeni, mert közvetlenebb az eredménye. Szóval reggel általában a honlapom, a napi blogomat farigcsálom. Ma egy olyan érdekes rémálmom volt, hogy az imaidőmbe belecsúszott, hogy azt muszáj volt azonnal leírni, hogy el ne felejtsem. Ezek remek dolgok, de És tudom, hogy ott is van érték, azonban a mezőben is. A fotóban is van érték, ott valami, nem tudom, 150 képen van a fotomúzeumban, Magyar Fotomúzeumban. Nem foglalkozom ebben a kérdéssel, ennyi.
Ha erre a kérdésre kellene válaszolnom, hogy mi a művészet, ezt én komoly szellemi eredménynek tartom, hogy lassan megértettem, hogy ez mire való, és mi a mi szakmánk csodája. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy egy remek mű egy villámvillanás idejére megmutatja Isten köpenye szegélyét.
Várj, Dezsa Művészor, köszönöm szépen a beszélgetést!
Szívesen!